Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket úrvacsorai Isten tiszteletünkön. Még mielőtt elkezdeném, szeretném jelezni, hogy amikor itt vagyok pénteken esténként, vagy ha úgy adódik szombaton délutánonként, akkor szeretnék, ebben a negyedében többször is leszek, négyszer is talán, ha jól emlékszem, szeretnénk az evangelizációról és a misszióról beszélgetni, ugyanis egy továbbképzésen vettem részt más testvéreimmel, lelkésztársaimmal együtt, és rendkívül értékes gondolatokat, tapasztalatokat ismertettek meg velünk, és egy programot, amivel a mi gyülekezetünkben is itt Füreden lehetne tovább lépni, oly módon, hogy a gyülekezet minden tagját be lehetne ebbe vonni, alkotó módon, és megkeresni azt a módot és lehetőséget, hogy hogyan tudnánk hegyen épített városként világítani, illetve ebben a városban működni, illetve sóként. Hogy átjárjuk az emberi kapcsolatainkat, és hogy azon az úton járjunk, és végezzük Jézus szolgálatát, amire elhív bennünket, hogy tényleg eredményes lehessen. Erről nagyon fontos lenne beszélgetnünk közösen, mert az a vágyunk, és ezt tanítja Jézus, ezt mondja a Biblia, hogy minden egyes Jézus követő egyben misszionárius is. És a legnagyobb öröm és megtiszteltetés Isten részéről, hogy bevon bennünket ebbe a munkába, hogy arra szeretnélek kérni benneteket, hogy lehet-e kedvesek, gyertek el ezekre az alkalmakra, beszélgessünk erről, gondoljuk át közösen, mindenkinek a véleményére számítunk, és mindenkinek a szolgálatára. És így lehetne eredményes az együttmunkálkodás. Köszönöm szépen, és a szolgálat, ige szolgálat előtt hallgassuk meg a gyermek szolgálatot Zsuzsa által. Gyerekeket kérem, hogy jöjjetek előre, gyertek ide, és egy történetet szeretnék nektek elmondani.
A legidősebb gyerek tanul. Szia, gyere ide, és csak milyen képet hoztam, szeretném neked megmutatni. Mi van ez nálam? Hol? Egy bori. Barika. Gyerek, ide a tesszor, gyerek, egy a borikáról szeretnék csak mesélni, mert hol kapod? Igen, gyere.
Zsuzsa kicsit hangosabban beszél, nem hallják.
Gyerekek, egy báránypárról szeretnék nektek ma történetet elmondani. Képzeljétek el, hogy volt egy pásztor. Ez a pásztor nagyon szerette a báránypáit, és olyan legelőre vitte őket, ahol nagyon jó fű volt. Jó zsenge, dús fű, ott folyott át azon a réten a fata, nagyon sok virág nyílt. Aztán amikor elfogyott ott a fű, akkor tovább vitte őket a dombokon, a mezőkön, ott rekedtek a pillangók, virágoztak a fák, és ment utána a báránykája, a báránykája. Tudjátok, hány báránykája volt? Képzétek el, pont 100. Tudjátok, mennyi az a 100? Biztos tudod. Nagyon sok báránykája volt, pontosan 100 báránykája volt. Mi, akik itt vagyunk, nem is vagyunk 100-an. Ennél sokkal több báránykája volt, képzeljétek el. És volt neki egy kis huncut, aranyos kis báránykája. Nézzétek ide ezt a báránykát, és amikor vonult a pásztor, csak gondoljátok el, hogy így elnézegette a lepkéket, hogy milyen aranyosan repkednek, a virágokat megszabolgatta. Aztán a patakhoz odament, ott nézegette magát benne, és nézzétek el, amikor felnézett, nem volt ott a pásztor, nem voltak ott a bárányok, nagyon megijedt, hova tűntek a többiek, most mi lesz ő vele? És képzeljétek el, hogy a bárányok olyanok, nekem van egy kis barátnőm, pont ekkor a gyerekei vannak, mint ti vagytok, és ő egy olyan iskolába végzett, ahol állatokkal foglalkoztak, egy olyan egyetem, ahol kivizsgálták az állatoknak mindenféle tulajdonságát, és azt mondta, hogy a bárányok, képzeljétek, olyan kis magflácskát tudnak lenni, hogy ha magukra vannak hagyva, akkor képzeljétek el, hogy nem tudnak mit csinálni. Úgy kell őket kimenteni, mert maguktól nem tudnak kijönni. És képzétek el, hogy ez a kis báránka annyira megijed, hogy mi lesz ővel, hogy össze-vissza elkezdett szaladgálni, és képzétek el, hogy bele akadt egy bokorba, oda nézetek, majdnem leesett a szakadékba, és hogy bégetek, de nem tudott kijönni. Amikor a pásztor hazavér, akkor szépen számolgatta a bárányait, de mindegyiket ismerte névszerint, mindegyiket megnevezte. És ahogy így számolgatja őket, kibogatja őket, hát képzeljétek el, hogy ez a kis bárány nem volt meg.
Pont a 100.
Pont a 100. képzeld el, pont a 100. nem volt meg. És akkor tudod, hogy az már fáradt teste van, biztos elszámolta magát, mert azért 100 ezer elszámolni nem olyan könnyű, ugye azért elég sokat a 100 kimondtátok. És akkor gondolta, hogy hát elég fáradt, ezért megszámolja az egészet még egyszer. És gondoljátok el, hogy olyan jó szívű, úgy szerette a bárányait ez a pásztor, hogy inkább újra megszámolta fáradtan is a báránykákat, de hiába számolta, csak ki le. Száz ennek mennyi van? Tudjátok?
99.
Hát, már nagyon nagy fiú vagy, ugye, 99 bárány volt, és gondoljátok el, hogy akkor elindul, hogy megkeresse a századikat. Nagyon fáradt volt, de akkor is azt mondta, hogy addig nem tud nyugodni, amíg meg nem keresi a századik báránykáját. És képzeljétek el, hogy ment, hogy megkeresse őket, és gondoljátok el, hogy addig a többi bárány se tudott aludni, csak ott összedugták a fejüket, bégettek, hogy hol lehet a századik bárányka, várták, hogy visszajöjjön ám a pásztor, és hozza vissza. A pásztor pedig csak ment, kereste, képzeljétek el, hívogatta, hogy gyere vissza, kis báránykám, hol vagy? És egyszer csak képzeljétek el, ahogy ment, hallja ám a keserves bégetést, és akkor intett a kis báránykának, oda ment hozzá, kiszedte a bokorból, megölelgette, hazavitte, megtisztítgatta, mert sok bogány is beleakadt ám a bundájába, a sebeit bekötözgette, megmosta, és akkor már többi bárány is megnyugodott, és szépen őt is elhagyott az a kis bárányka is, ahogy megölelgette a pásztor, meggyógyítgatta, megnyugodott, és együtt ott elaludtak. Képzeljétek el, hogy ez a pásztor, Jézus Krisztus példásza, és ti vagytok neki a báránykái, és benneteket is úgy szeret, ahogy ez a pásztor szerette az ő báránykáit. Képzeljétek el, és amikor ti elkóboroltok, a jó kis füves legelők azok, amikor ti a Jóistennel vagytok, amikor szépen szeretetben éltek, a testvéreket, a szüleitekkel, a többiekkel, amikor meg elkóboroltok, Jóisten sok jót ad nektek, ugye, nagyon sok jót, és mégis a kisbárány is nagyon jó helyeket vezet, hogy ezek is elkóborolt. Amikor van rosszaság, ugye, durcáskodás, engedetlenség, egy kis hisztizés, egy kis irigység, van ilyen? Ugye? Akkor bizony, ti is beleakadtok a bozótba, a rosszaság bozótjába, mint az a kis bárány. De képzétek, hogy a Jóisten, Jézus Krisztus olyan, mint a jó pásztor. Hogy nem hagy benneteket ott a rosszaságban, megy. És kiabál utánatok, hogy kértek vissza kis báránykáim. És akkor, hogyha ti válaszoltok neki, hogy itt vagyok, Uram, itt vagyok, Jézusom, akkor ő kiment benneteket, és a ti kis szíveteket meglágyítja és megújítja, mint az a pásztor a sebeit adott a kis báránykának, és újra tudtok jók lenni. És mert így szeret benneteket, Jézus, nagyon-nagyon szomorú, és kiáltozik, mint az a pásztor, hogyha nem vagytok, hanem nagyon hiányoztok neki. És hogyha a többi megvan, és csak ti egyedül nem utánatok meg, mert ti is hiányoztok neki, hiába van ott a többi gyerek, és azt mondja, hogy ti is anyósággal legyetek. Emlékezzetek vissza a kis báránykára, meg a pásztor, és arra, hogy Jézus a jó pásztorotok, és amikor úgy érzitek, hogy eltévejettetek tőle, akkor kiáltsatok utána, jó? Jézus, gyere, ments meg engem. Jó? Ez egy nagyon helyes kis történet, ennek a kis báránynak az a neve, hogy Fehérke. Fehérke, igen. Egy néni írta ezt a könyvet, Zsóka néninek hívják. Megkérjétek a szüleiteket, elolvashatok nekik, elég sokan ismerik ezt a történetet, hogy a kis báránykáról szól a pásztorról. Jó?
Köszönjük szépen ezt a történetet. És ehhez kapcsolódik az Isten tiszteletünk témája is, az Isten báránya. Az alapigénk, amit szeretnék felolvasni, János evangéliuma első fejezet 29. verse, amelyik így hangzik. amikor keresztelő János rámutatott Jézus Krisztusra, amikor megkeresztelkedett, és ott járt közöttük a tanítványok között, akkor azt mondta, íme az Isten báránya, aki magára véve elveszi a világ bűneit. Ezt a kifejezést, hogy magára véve az eredeti héber szövegben olvashatjuk, nem csak pusztán elveszi a világ bűneit, hanem magára véve elveszi a világ bűneit. Érdekes, hogy az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is újra és újra sokszor báránynak nevezi Jézust a Biblia. És amikor feljött Jézus a keresztvízből, és kiment a partra imádkozni, akkor a bárány Jézus Krisztusra a Szentlélek milyen formában szállt le? Galamb képében. Azért tudott rászállni a galamb, mert ő a báránynak az alázatát, az engedelmességét, az odaszánását jelképezte, az ő jellemében hordozta, és akkor a Szentlélek rászállhatott. És a Biblia azt mondja nékünk újra és újra, hogy mi legyünk hasonlóak a bárányhoz. Hogy engedjük, hogy Jézus Krisztus arca ábrázolódjék ki bennünk. A Római Levél 8. fejezet 29. verse mondja, illetve például a Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 2. verse azt mondja, hogy nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az ő előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Azt mondja nekünk a Biblia, hogy figyeljük őt, nézzük őt, szemléljük őt, és a szemlélés által átalakulunk az ő képmására. Nekünk is bárányi természetet kell elnyernünk, a bárány ellenvonását, hogy ránk is rászállhasson a galamb, és megteremhesse a Szentlélek azokat a gyümölcsöket, amelyre annyira vágyunk. A szeretet, az öröm, a békesség és a többi lélek gyümölcsöt megteremjük. Ezért vizsgáljuk meg, hogy milyen is a bárány természete. Mi jellemzi a bárányt? Jézus Krisztust. Legjobban akkor látjuk őt, amikor szemléljük az ő életét, szemléljük az ő áldozatát, odaszánását és az ő keresztútját. A Golgotán elszenvedett sérelmek, bántások közben szemlélhetjük őt, mint Isten fiát. A legelső dolog, amit szeretném megemlíteni, hogy a bárány egyszerű. Védtelen kis teremtmény. Tényleg beszélgettünk ezzel a kedves barátunkkal, aki a Moson-Magyarországi Egyetemen végzett és állattenyésztési szakon, és nagyon sokat kérdeztünk a bárányról, mert egy ilyen munkahelye volt, hogy a bárányok tenyésztésével foglalkoztak, és elmondta, hogy a bárány rendkívül egyszerű és védtelen lény. Hogyha véletlenül egyszerű a hátára fordul, nem tud visszafordulni, képzeljétek el, képes meghalni. Tehát rendkívül egyszerű kis lény, ha pedig valami akadályba ütközik, akkor addig tud, hogy is mondjam, stresszelni, hogy egyszerűen belepusztul. Tehát a pásztornak tényleg nagyon kell ráfigyelnie, de hát amikor Jézust báránynak nevezi a Biblia, akkor arra is gondolhatunk, hogy ő önmagát az emberi természet által védtelenné tette. Korlátozta önmagát. Hasonlóvá lett hozzánk, megüresítette önmagát. És csak az atyára támaszkodott. Azt mondja a Biblia, hogy a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Bárány volt, egyszerű természete volt, és korlátozta önmagát. Akkor viszont, amikor például a pusztában ott volt, és a kísértés jött, és 40 napig nem evett, és a sátán gyötörte és kínoszta, végigvezette a 3 kísértésen, fizikailag megragadta őt, akkor szerintetek, hogy tudott mégis megelégülni étellel? Ki segített rajta? Tessék? Angyalok jöttek és szolgáltak neki. Nem ő változtatta a köveket kenyérré, hanem angyalok szolgáltak neki. Ki várta azt, hogy az atya elküldje az angyalait? Vagy amikor Názáretben látjuk őt, amikor a Názáret lakosa fellázad ellene, lakosai fellázadnak, és le akarják taszítani a hegyről, hogy megöljék, és azt olvassuk, hogy és ő átment közöttük. Szerintetek, hogy tudott átmenni közöttük? Ki korlátozta azokat az embereket, hogy ne öljék meg? Ő a saját erejével? Mit gondoltuk? Az atya küldte el az angyalait, és lekorlátozta azoknak az embereknek az erőszakosságát, nem a maga erejére támaszkodott. Azt olvassuk a Bibliából és Ellen White írásaiból, hogy Jézus a csodáit a maga érdekében sokra nem cselekedett, semmilyen csodán. És önmaga érdekében semmi előnnyel nem élt. Ez rendkívül fontos, bárány volt. És ezért szállhatott rá a galamb, de mi ránk sokszor nem szállhat a galamb, mert vannak saját elgondolásaink, a saját erőnkre támaszkodunk, vannak terveink, és a magunk érdekében cselekszünk, Jézus nem cselekedett a maga érdekében. Ha viszont mi így cselekszünk, ahogy elmondtam, akkor a galamb felröppen a fejünkről, a vállunkról, és akkor nem tud megnyugodni. Aztán a bárány készen állt a nyírásra. Ő az a bárány, aki ott áll a mészárszék előtt, és várja, hogy megnyírják őt, ahogy olvassuk Ézsaiás könyve 53. fejezetében. A báránynak a tulajdona, a testének a része a gyapja. Az hozzá tartozik. Nem lenne joga senkinek elvenni tőle. De a bárányt mégis megnyírják, és Jézus hagyta, hogy megnyírják. Hagyta, hogy a jogaitól megfosszák, a jó hírnevétől megfosszák, hogy megalázzák, hogy a ruháitól megfosszák, a tisztességétől megfosszák, meggyalázták. Készen állt a nyírásra, hagyta, hogy a szabadságától megfosszák, nem tiltakozott, nem, amikor gyalázták, nem tiltakozott, nem védekezett. Nem mondta, hogy nem bánhattok így velem, én az Isten fia vagyok. Hát nem láttátok, hogy bánok én veletek? Nem ragaszkodott a jogaihoz. Mi hányszor ragaszkodunk a magunk igazához, érdekeihez, amikor a legkisebb sérelem vagy bántást ér, vagy igazságtalanság, jogtalanság, nem? De szemléljük a bárányt. Nézzük őt. Hogyan képviselt bennünket? Minket azok a vádak jogosan érhettek volna, de őt jogtalanul érték, és mégsem védekezett. Kedves testvéreim, arra tanít bennünket a Jóisten, hogy mi is, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, amikor igaztalanul bánnak velünk, akkor gondoljunk Jézusra, kövessük a bárányt az ő útján. Ő szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén, nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ő a mi példaképünk. Olvastam egy könyvben egy nagyon érdekes idézetet ezzel kapcsolatban, a Fájdalmak férfia című könyvben, Bazilea Schlink írta ezt a könyvet, a 11. oldalon ezt olvasom. A világnak magasra emelt jelekre van szüksége. A világ nem akarja, hogy csak prédikáljanak neki. Elege van a sok beszédből. A világ látni akar. Látni olyan embereket, akik Jézus lényét, a bárány természetét hordozzák. Azt a természetet, amely önként vállalja a szenvedést, és ebben győzedelmeskedik. Igen, olyan embereket akar látni, akik a kereszt súlya alatt és a szenvedésben is alázattal, és szeretettel tekintenek azokra, akik a szenvedéseknek esetleg egy részét okozták. Olyan embereket akar látni, akik a szenvedések ellenére is mindent elhordoznak, mindent eltűrnek, és közben mégis teljes szívükből remélnek és hisznek. Remélnek és hisznek másokért is, magukért is. Nem figyele fel a világ, ha olyan emberekkel találkozik, akik amikor rágalmazzák, becsmérik, üldözik őket, nem pereskednek, nem ütnek vissza, nem veszekednek, hanem tűrnek. Igen, megáldják ellenségeiket és azokat, akik gonoszul bánnak velük. Irgalommal beszélnek ezekről az emberekről is, és így módon elvenszenet gyűjtenek az ő fejükre. Ilyenkor, láthatatlanul, a szeretet folyama árad ki a világba. Abba a világba, amely gyűlölettől van átitatva. A szeretetnek ez a hatalma akkor betör a gyűlölet hullámaiba, utat tör magának, és megsemmisíti a gyűlöletet. Tehát látjátok, hogy a világ figyel, és várja azokat az embereket, hogy szemléljék, akik Krisztus jellemét, Krisztus lelkületét követik. Amikor Amerikában voltam kint, pontosabban Ausztráliában voltunk, nem, Zsuzsával voltunk kint Amerikában, bocsánat. Ott voltunk, és akkor egy hír járta be az egész országot, mondhatnám az egész világot, hogy tudjátok, az amisok, iskolában járatják az ő gyermekeiket. Mindjárt becsukják hátul az ablak ajtót. És ahol amis gyerekek jártak iskolába, ott egy fiatalember bement abba az iskolába, és géppisztolja 7-8 gyereket, amis gyereket megölt, lelőtt. Bosszúból, mint kiderült, a háttérben valami lelki sérelem érte, és megölte a gyerekeket. Hát képzelhetitek, hogy micsoda tragédia volt az egész országban, de hát sajnos már nem első esetben volt, fordult elő ilyen, hogy gyerekeket öltek meg az iskolában. Az egész ország fellázadt, de nem is ez volt az igazi hír, mert ilyet már sokszor olvastak sajnos. Hanem az volt az igazi nagy meglepetés, hogy amikor jött a temetés ezeknek a gyerekeknek, akkor képzeljétek el, azt a fiút is temették, aki lelőtte őket, mert jött a rendőrség, komandósok, elfoglalták az iskolát, és lelőtték ezt a fiút, tehát ő is meghalt. És amikor temették őket, akkor az amis szülők, akiknek a gyermekeit megölte ez a fiatalember, elmentek a fiatalember szüleihez. És kifejezték nekik a részvétüket és az együttérzésüket. És azt, hogy nem haragszanak rájuk. És hogy imádkozzanak együtt, és hogy erősítsék egymást hídben. Ilyet még nem látott a világ. Mert akinek a gyermekét megölik, az általában gyűlölni szokta azt, aki megöli. Gondoljatok magatokra, kedves szülők, mit éreznétek? De ezek a szülők beleélték magukat az édesapa és édesanya helyzetében, mert ők is nagyon szenvedtek. Képzétek el egy ilyen gyermeket temetni, aki ilyen kárt okozott másoknak, aki ennyi embernek szomorúságot okozott. És az egész világ felfigyelt rá, ilyet nem láttak még. Természetesen a Jóisten nem kér tőlünk ilyen helyzeteket, és nem kerültünk ilyen helyzetekbe, de számtalan olyan pont van a munkahelyünkön, a gyülekezetben, emberi kapcsolatainkban, amikor figyelnek bennünket az emberek, amikor bennünket megsértenek, vagy indulatosak velünk, hogy hogyan viselkedünk. Gondoljunk a bárányra. A bárány semmit nem felelt. Megnémült az őt nyírők előtt, olvassuk a Bibliában, amikor rágalmazták, nem védekezett, nem magyarázkodott, szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Emlékszem rá, amikor Márk evangéliumában olvastam a következőket, annyira meglepett, amit olvastam, hogy amikor ott hallgatták ki Jézust a kihallgatás alatt, akkor azt olvassuk itt a 14. fejezetben és a 15. csak néhány kifejezés. A főpapok odamentek a bizonyság, az egész tanács elé, és sokan tettek hamis tanúbizonyságot Jézus ellen, és némelyek fölkeltek, és hamis tanúbizonyságot tettek ellene, és a Pilátus előtt azt olvassuk, hogy erősen vádolták őt a főpapok, Pilátus pedig ismét megkérdi őt, mondván, semmit sem felelszé? Ími, mennyi bizonyságot te szólnak ellened? Jézus pedig semmit sem felelt. Annyira, hogy Pilátus elcsodálkozik. Milyen érdekes. Hát semmit sem felelsz. Hát már én látom, hogy hamis, amit mondanak. És te csak hallgatsz. Nem tudom, tudjátok, hogy miért hallgatott ott Jézus? Gondolkodtatok ezen? Tudjátok, hogy kit jelképezett? Téged. Téged. És engem. Mert azok a vádak ránk nézve igazak voltak. De ő a helyünkbe lépett, és elszenvedte a hamis vádakat, a hamis tanúbizonyságot, és elhordozta. Mi szinte képtelenek vagyunk szó nélkül megállni az, hogyha mások kellemetlen vagy valótlan dolgokat állítanak rólunk, hogyha vádolnak. De ilyenkor megint elrepen a fejünkről a galamb. De ha Jézus követői vagyunk, akkor megnyugszik a galamb. Továbbá a bárány szeblőtlen volt, harag nélkül, nem csak az ajka volt néma, hanem a szíve is szeblőtlen volt. Tényleg igaz, amit mondott a Biblia róla, hogy aki születik is szentnek hivatik, amikor őt bántották, amikor átszegezték a kezét, amikor iszonyatosan bántak vele, leköbdösték, leöklözték, stb. Iszonyú kínokat szenvedett, akkor a szívében nem volt neheztelés. A lényében nem volt visszavágás. Itt beszéltünk a Szombatiskolán Gandhiról, aki úgy döntött meg egy birodalmat, a brit birodalmat, hogy fegyver nélkül. Hogy odaálltak az emberek, és hagyták, hogy leüssék őket. Hát emlékszem, a filmben láttuk, hogy ilyen hatalmas nagy husánggal leütötték őket, és összeestik az emberek, eszméletlenül. És álltak sorba, és 100, 1000 embert ütöttek agyon. És akkor se jöttek vissza, és nem háborúztak. És a katonák belefáradtak, elfáradt a kezük, és azt mondják, hogy ezt nem csináljuk tovább. Nem védekező embereket nem bánunk tovább. És megdőlt a brit birodalom. A szívében Jézusnak nem volt harag, nem volt visszavágás, nem volt gyűlölet, nem volt bosszus, sőt, imádkozott azokért az emberekért. Testvéreim, hogyan lehetne a bárány jelleme a miénk? Hogyan győzhetnénk úgy, mint ő? Hogyan nyerhetnénk el tőle ezt a magatartást, ezt a visszanemvágást, ezt az ellenség szeretetet? Hegyi beszédről beszéltünk a szombatiskolán. Lehetséges, testvéreim. Az Isten vágya az, hogy a bárány képmása rajzolódjék ki az életünkben, hogy kövessük őt. És mindezen túl a bárány helyettes áldozati bárány volt, a mi helyünkbe lépett, minket képviselt a kihallgatáson, a némaságában, a gyalázkodások elszenvedésében, minket képviselt, helyettes áldozati bárány volt, olvassuk az igében, 2 Kor 5:21-ben, mert aki bűnt nem ismert, bűnné tette magát értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, és itt a kulcs, a megigazulásnak a kulcsa. Bűnné tette magát értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A mi bűneinket magára vette, és az ő igazságát nekünk adta. Ez a helyettesítés. Ez csodálatos. Vagyis mi elnyerhetjük a bűnbánat által, a bűnrendezés által a Krisztus jellemét. És a bárányi természet lehet bennünk. A nem visszavágás, az egyszerűség, a némaság, a tűrés, a szeretet, a nem haragvás, a megbocsátás lelkülete. Péter első levele 2. fejezetében olvassuk, mert aki bűnt nem ismert, maga vitte fel testében a bűnöket a fára, hogy meghalván az igazságnak éljünk általa. Csodálatos üzenet ez, hogy élhetünk általa, és győzhetünk általa. Olvasom tovább az előző könyvből az idézetet, de nem csak a világ vár ilyen kereszthordozókra, nem. Jézus maga az, akinek a szemei végigtekintenek a föld minden táján, végigtekintenek a gyülekezeteken, a testvéreken, hogy talál-e olyanokat, akik az ő útjain járnak, akik az ő vonásait hordozzák, és akik segítenek Isten országa felépítésében. Igen, csak az ilyenek tudnak segíteni. Isten országa nem lázas szervezkedés, tevékenység eredményeként jön el, jól lehet a munkálkodásra is szükség van. Ezt az országot ő maga építi, szenvedéseivel és véreontásával. Ezért ezt az országot a világ végezetéig csak az olyanok fogják építeni, akik készek Jézussal együtt szenvedni. Akik készek engedni, hogy búzamakként a földbe vessék őket, és ott elhaljanak. Amit megélünk, és az életünkkel kiábrázolunk, annak hatalma van. Nagyobb hatalma, mint bármely beszédnek. Beszélni könnyű. De azoknak a tetteknek, amelyek mögött áldozatra és szenvedésre késztető szeretet áll, ezeknek a cselekedeteknek hatalmuk van. Mert az igazi élet más életeket is meggyújt, a nap mint nap halálba adott életnek igen nagy hatalma van. Olyan ez, mint a földbe vetett gabonamag. Jézus megígérte, hogy az ilyen élet sok gyümölcsöt terem. Testvéreim, mi is követhetjük Jézust, ha vállaljuk az összetöretést. Ha nyomdokaival lépünk, ha az énünk összetöretését vállaljuk, ha elfogadjuk azt Istentől, hogy megbocsát, hitáltal az ő jellemének a győzelmét elfogadjuk, és a Római Levél 12. fejezet 1. verse azt mondja, szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. És kedves testvéreim, az utolsó vers, amit szeretnék felidézni, Jelenések könyvéből való. Az 5. fejezetben a győző Krisztust látjuk, aki azért győzött, mert bárány volt. Azért volt a Szentlélekkel teljes, mert a bárányi természetet hordozta, és ebben a fejezetben 4-szer olvasunk a bárányról. a megöletett bárányról, aki ott áll az Isten trónja előtt, akinek joga van magához venni a hatalmat, akinek joga van arra, hogy az egész világ fölötti uralmat átvegye, akinek joga van ahhoz, hogy felnyissa az életkönyvének pecsétei, és a világtörténelmének az összefüggéseit megértesse. És leborulnak előtte az élőlények, az angyalok, a tízezer tízezer angyal, a vének, az emberiség képviselői, és ezt kiáltják nagy fennszóval: méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmasságot, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Méltó. Mert bárány volt. Sőt, hallottam, hogy minden teremtett lény, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja: a királyszékben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség, és dicsőség, és hatalom örökkön örökké. Testvéreim, mi is győzhetünk. Mi is győzhetünk. Bennünk a bárány megdicsőülhet. Ha Krisztus ábrázata kirajzolódik az életünkben, akkor mi is győzhetünk. Ha mi is odaszenteljük magunkat áldozati bárányként az életünket, testünket, lelkünket, önfeláldozó módon, a szolgálatra. Testvéreim, én nem azért mondtam nektek itt a hirdetésnél, hogy egy újabb programra hívjalak benneteket, amikor a misszióról beszélgettünk. Ez nem program, egy póttevékenység. Hát nézzük a bárányt. Ő mit tett? Ő belevetette magát gabonaként az emberi világba, földként, sóként elvegyítette magát, és megízesítette az életet. Amikor ő meghalt, és ő elment, olyan hiány támadt a nyomában, hogy a mai napig éhezik az emberiség után. Te utánad éheznének az emberek, ha te elmennél. Azt mondanák, hogy olyan hiány támadt a földön, Balatonfüreden, hogy ez egy vigasztalan hiány. Az emberek várnak rád, és várnak rám, hogy a bárányi természetet közéjük vigyük, és bennünk megdicsőítse Krisztus önmagát. Hogy éljen bennünk a Krisztus. Hogy éljen benned a Krisztus. Testvéreim, most veszük magunkhoz a szent jegyeket, a kenyeret és a szőlőlevet. Mind a kettő Krisztust jelképezi. Azt akarja Krisztus, hogy a szívedbe költözzön az ő szeretete. A testedbe az ő ereje. Amikor elfogyasztjuk ezeket a táplálékokat, akkor a testünk sejtjeivé válnak, energiájával, életerővé, tetterővé. És azt szeretné a Jóisten, hogy ne csak magunkért éljünk, hanem éljünk őért elsősorban, és ebből következően másokért is. Szívem mélyéből kívánom, hogy szemléljük Jézust, és a bárányi természet kialakuljon bennünk, és most szemléljük a következő alkalommal a lábmosásnál is. Hogy a bárány hogyan mossa meg a lábunkat. Hogyan tisztít meg bennünket. Amen.